A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének 24 tagvállalatából 17 foglalkozik gyógyszergyártással. Ezen cégek termékeinek több mint 80%-át exportpiacokon értékesítik, mondta az Inforádiónak a MAGYOSZ elnöke. Greskovics Dávidot kérdeztem.
24 tagvállalatunkból 17 tagvállalat az, amelyik valódi gyógyszergyártással foglalkozik, a gyógyszergyártásnak a teljes értékláncát lefedendő, kutatásfejlesztéstől egészen a kereskedelmig, exportig. Termékeinknek több mint a 80%-a exportpiacokon kerül értékesítésre, mind Európában, mind Európa kívüli piacokon. Legnagyobb zászlós hajónk, és erre büszkék is vagyunk, a Richter Gedeon vegyészeti RT, amelyik Amerikában is jelentős piachódítást végzett. De mindegyik tagvállalatunk jelentős exportokra törekszik, igyekszik minél nagyobb részben, kinőve a hazai piac kereteit, igyekszik nagyobb részben exportra szállítani, termelni. Hogy hogyan néz ki a jövője? Csak és kizárólag a kutatásfejlesztés, az innováció az, ami biztos alapot adhat a jövőre nézve, és ebben azt hiszem nem állunk rosszul. Nagyon komoly összegeket fordítunk bevételünkhöz képest a kutatásfejlesztésre, új készítmények kifejlesztésére, mert csak ezekkel tudjuk megőrizni, biztosítani versenyképességünket.
Elindult egy stratégiai együttműködés a kormányzattal, ezen belül is a Nemzetgazdasági Minisztériummal. Mit várnak ettől a stratégiai együttműködéstől?
Ez már a második együttműködési megállapodás, amit a kormányzati szinttel kötöttünk. 2020-ban kötöttünk a Külgazdasági Minisztériummal egy stratégiai megállapodást, ahol elsősorban az export piacokra való törekvésünk elősegítése volt a fókuszban, illetve a folyamatos párbeszéd fenntartása volt a cél. Ezt újítottuk meg most a Nemzetgazdasági Minisztériummal, abból kiindulva, hogy a versenyképesség Európában bizony úgy látszik, hogy kissé langyhul, gyengül, és ennek megerősítésére, a hazai gyógyszeripar versenyképességének megerősítése érdekében kötöttük a Nemzetgazdasági Minisztériummal egy versenyképességi megállapodást. Ez egy win-win szituáció kell legyen, mert ahogy mi részesei vagyunk a nemzetgazdaságnak, úgy ők a folyamatos párbeszéd alapján egy kiszámítható jogszabályi környezet, gazdasági környezet megteremtése mellett lehetőséget ad arra, hogy mi ezt a versenyképességet meg tudjuk őrizni.
A konferencián Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az előadásában elmondta azt, hogy számít a hazai gyógyszergyártókra abban, hogy jövőre teljesíthető legyen az a kormányzati cél, hogy a gazdaság 3%-ot meghaladó mértékben növekedjen. Ugye a 2025-ös költségvetés is 3,4%-os GDP bővüléssel számol. Hogy látják, mindazok függvényében, ugye, hogy eddig extra profitadó is terhelte az ágazatot. Nem túlzott elvárás ez a kormányzattól ebben a helyzetben? Igaz, az extra profitadó kivezetésre kerül 2025-től.
Igen, hát a 3%-os növekedés az nekünk is egy fontos célpont, sőt lehet, hogy meg is szeretnénk ezt haladni mindenféleképpen, hisz ebből élünk, abból élünk, hogy folyamatosan fejlődünk. Az extra profit adó kivezetése, tudomásul vettük arra a 2 évre, amíg ezt fizettük, bevezetésre került, hogy a nemzetgazdaság részeseként részt kell vállaljunk a nehézségekben, és azzal, hogy ez ki lett vezetve, külön segítség számunkra, hogy versenyképességünk növekedéséhez ez hozzájárul, és hát a K plusz évre több pénzünk fog maradni.
Az is elhangzott a konferencián, hogy Európában, hogyha a különböző iparágakat tekintjük, akkor a gyógyszeripar az egyedüli zászlós hajó szinte ma már, hiszen a legnagyobb európai cég az egy gyógyszeripari cég, míg például a bankok között a top 50-ben nincs is ott európai, vagy hogyha a járműgyártást nézzük, akkor is jelentős Európa lemaradása. Hogy látja, hogy hosszabb távon nem kell-e attól tartani, hogy mondjuk akár az Egyesült Államok vagy akár Kína beelőz épp a gyógyszeriparban is, hiszen az is elhangzott, hogy gyógyszeripari szabadalmakban is megjelent már Kína.
Az a helyzet, hogy Amerika vezet a gyógyszeriparban, tehát ő az igazán top a gyógyszeriparban, a gyógyszergyártásban. Európában több mint 100 éves hagyománnyal van gyógyszergyártás. Ez a hagyomány biztosítja azt a lehetőséget, hogy ahogy itt a szlogán is mondta a konferenciánk elején, hogy a múltból indultunk, de a jövőnek dolgozunk. Nagyon nagy reményekkel bízunk abban, hogy megerősödve, kutatásfejlesztésre jelentős erőket fordítva, kooperálva közös vállalati kutatásfejlesztési szintekkel, akadémiai intézményekkel, intézményekkel el tudunk jutni odáig, hogy visszaszerezzük azt a vezető pozíciót Európában, és nem csak Európában, hanem a világon. Kína valóban nagyon erősen törekszik, nagyon erősen nyomul, idézőjelbe téve. Ez lehet jó is, lehet rossz is. Bennünket nem szabad, hogy azt foglalkoztasson, hogy Kína hogy áll, hanem bennünket azt kell foglalkoztasson, hogy mi hogy tudunk megerősödni és előrelépni.
Greskovics Dávidot, a magyar elnökét hallották. Partnerséget kért a Magyar konferenciáján a nemzetgazdasági miniszter a hazai gyógyszergyártóktól ahhoz, hogy 2025-ben teljesüljön a kormány célja, és elérhető, illetve meghaladható legyen a 3%-os gazdasági növekedés. Európai kitekintéssel kezdte előadását a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton megismételte azt, amit már korábban is mondott Európa szigorú fiskális szabályozásáról. Közölte, Európában fiskális lazításra van szükség.
Ez a nagyon nagy feszítő dolog, ez azt gondolom, hogy Európát szét is fogja feszíteni, mert ez a fajta nézőpont, hogy a költségvetésnek igenis átmenetileg, és itt nem fiskális alkoholizmusról beszélek, hanem átmeneti finanszírozásra, ami szüksége van a gazdaságnak ahhoz, hogy ezeket a strukturális lépéseket megtegye, erre igenis szükség van, és a németeknek ezt a fafejűségét, én ezt egyáltalán nem értem.
Nagy Márton ezt követően áttért a hazai gyógyszeripar aktuális kérdéseire is.
Ugye nem kisebb dolgot kérek, mint az, hogy a gyógyszertermelők vagy a gyógyszer ágazat is járuljon hozzá ahhoz, hogy a következő évben 3% fölötti növekedést tudjunk elérni, hiszen ez egy közös dolog, akkor nem csak a kormány csinálja a növekedést, hanem természetesen a vállalkozókkal közösen csináljuk, munkavállalókkal közösen csináljuk. Egy új szövetségre törekszünk jelenleg, ami a vállalkozói szektorral, így a gyógyszertermelőkről is vonatkozik. Szeretnénk, hogyha ebben a szövetségben egy irányba mennének a hajók, és az egy irány az arról szól, hogy jövő évben 3% fölötti növekedést tudjunk hozni.
Nagy Márton elmondta, az iparban lesz egy jelentősebb visszapattanás, a belgazdaság, a fogyasztás már helyreállt, az autóértékesítésben fordulat látszik, az ingatlan piacon is korrekció indult kedvező irányba, a növekedést tekintve a bérmegállapodás miatt is optimista, a turizmus is helyreállt, ezt támasztják alá a Budapest Airport utasforgalmi adatai, miközben a kargó is jól teljesít, közölte a miniszter, aki így értékelte a repülőtér megvásárlását.
Szoktam mindig mondani, hogy ez volt a legjobb vásárlás, amit csináltam az életemben, ezt továbbra is fenntartom.
A nemzetgazdasági miniszter nagy kérdésnek nevezte a külső konjunktúra és ezen belül is a német gazdasági növekedés helyreállását. Közölte, a német gazdaság gyengélkedése az akkumulátor exportunkat 65, a jármű kivitelünket pedig 40%-ban veti vissza. Ezért fontos, hogy magához térjen a német gazdaság. A változásra leghamarabb a januári választások után nyílhat lehetőség, összegezte Nagy Márton a Magyar konferenciáján. A századi konjunktúrakutató novemberi felmérése szerint a lakosság gazdasági közérzete valamivel több mint 2 indexponttal erősödött, és a vállalatok gazdasági várakozásai is kedvezőbbek az előző hónapban mért értékhez képest. Mindkét mutató ugyanakkor még mindig a negatív tartományban tartózkodik. A részletekről Koncz Pétert, a századi elemzőjét kérdeztem.
Novemberben mind a lakossági, mind a vállalati konjunktúraindex is erősödni tudott. A lakossági mínusz 18,6 pontra, mínusz 16,5 pontra, tehát egy 2,1 indexpontos erősödés látható, míg a vállalati index esetében mínusz 15,4 pontról, mínusz 14,9 pontra erősödött az index, ez egy félpontos erősödés. A századvég felmérése nem csak teljes konjunktúraindexel számol, hanem alindexek is vannak. A lakosság esetében pozitívum, hogy mind a 4 index erősödni tudott, tehát a foglalkoztatás, a gazdasági környezet, az anyagi helyzet, illetve az inflációs folyamatok megítélése is javulni tudott. Összességében elmondható, hogy nyár eleje volt inkább egy oldalazás, kismértékű gyengülés volt látható. Ez a folyamat most megtört. Fontos kiemelni egyrészt az inflációs észlelés kérdését. Sokat javult az infláció megítélése a lakosság körében. A következő évre vonatkozóan a lakosság közel harmada abba a sávba várja az inflációt, ahova az elemzők is. Viszont viszont még mindig a lakosság több mint fele 5% fölötti inflációt vár, ami ellentmond az elemzői várakozásoknak. Azonban, hogyha hosszú távon megmarad a stabil 2-4% közötti infláció, akkor ez az érték is várhatóan javulni fog, ami tovább támogathatja azt, hogy a lakosság észlelés is javuljon, ezáltal a konjunktúraindex is.
A vállalkozások esetében a helyzet megítélése miben változott?
A vállalkozások esetében is összességében egy erősödés látható. Itt az alindexek közül az iparági és a gazdasági környezet megítélése erősödött, míg a termelési és üzleti környezet megítélése minimálisan gyengült. Összességében az látható itt is, hogy szeptember óta, ha csak kismértékben is, de erősödik az index. A legnagyobb javulás a kérdések között az ország versenyképességi kilátásaival kapcsolatban volt látható a vállalkozások esetében. Ez két tényezőre vezethető vissza, egyrészt a nemzetközi környezet, másrészt a hazai környezet alakulására. A nemzetközi környezettel kapcsolatban fontos kiemelni az amerikai elnökválasztást, illetve a budapesti sikeres EU-s csúcsot. Ez a két esemény azt a jelzést küldhette a vállalatok felé, hogy erősödni fog Magyarország nemzetközi pozíciója a következő időszakban. A hazai környezettel kapcsolatban pedig fontos kiemelni a gazdasági akciótervet, hiszen ebben a KKV-k támogatása, erősítése nagy szerepet kap, emellett pedig a belső keresletre is pozitív hatást gyakorolhat.
Ugye ez a skála -100 és +100 között méri a lakossági és a vállalati várakozásokat. Az, hogy mindkét index a negatív tartományban tartózkodik, az nem kedvezőtlen a gazdaság egészére nézve? Van-e az elemzések a közgazdasági tankönyvek szerint egy olyan optimális érték, amire már azt mondják, hogy ez kifejezetten kedvező?
Itt a trendeket érdemes vizsgálni elsősorban. Még a koronavírus, illetve a háború kitörés előtt volt pozitív tartományban ez az index. Utána értelemszerűen a vírusnak, illetve a háborúnak köszönhetően volt egy látható gyengülés, illetve az inflációs környezetnek köszönhetően. Azóta azonban elmondható, hogy 2023 eleje óta erősödött az index. Igaz, hogy még a negatív tartományban vannak az értékek, viszont javul a megítélés.
Kuncz Pétert, a század végelemzőjét hallották. A visszafogott külső környezet és a bizonytalan kilátások miatt idén csak 0,5%-os gazdasági növekedést vár az Erste, de a pénzintézet elemzői a 2025-ös évet sem látják sokkal kedvezőbbnek, jövőre 2%-os bővülést tartanak reálisnak. A részletekről Nyeste Orstaját, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzőjét kérdeztem.
A harmadik negyedéves adat az nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy az idei évi előrejelzésünket lényegesen lefelé módosítottuk. Úgy gondoljuk, hogy az idén, tehát 2024-ben egy kismértékű 0,5%-os növekedés és lesz a magyar gazdaságban, és 2025-től kezdve pedig megindulhat egy fokozatos kilábalás, de valószínűnek tartjuk, hogy ez a korábban reméltnél egy kevésbé növekvő gazdasághoz fog vezetni. Úgy gondoljuk, hogy jövőre összességében egy 2%-os gazdasági növekedés várható. Alapvetően azzal a feltételezéssel élünk, hogy a külső környezet javulása kapcsán inkább a második fél évtől várhatunk kicsit jobb híreket, míg ugye az első fél év teljesítményére még azért rányomja a bélyegét, hogy az idei évi alacsony növekedésnek köszönhetően egy statisztikailag kedvezőtlen áthúzódó hatással fogunk neki menni a jövő évnek.
Idén mi az, ami lefelé húzta a gazdaságot, és jövőre mi az, ami egy picikét meglódíthatja? Mi lehet ennek a 2%-os bővülésnek a támasza?
Hogyha termelői oldalról nézzük a dolgokat, akkor azt látjuk, hogy az idei évben az ipar teljesítménye az negatívan fog hozzájárulni a növekedéshez. Ez ugye mindenképpen egy nagy csalódás, és ez ugye összefüggésbe hozható a legfőbb külkereskedelmi partnereinknek a kedvezőtlen helyzetével. Szintén termelői oldalról a kedvezőtlen időjárási körülményeknek köszönhetően a mezőgazdaságnak gazdaság teljesítménye is valószínűleg sokkal rosszabb lesz a korábban gondoltnál, ami végül is fenntartja az idei évben is a pozitív növekedést, az pedig a szolgáltatásoknak a pozitív hozzájárulása lesz. Ez ugye összefüggésbe hozható azzal, hogyha a felhasználói oldalról nézzük a gazdasági növekedést, akkor azért az idei évben már láthattuk, hogy a lakossági fogyasztás elindult egy lassú kilábaló pályán, és hát feltételezésünk szerint ez 2025-ben is folytatódhat, és azért bízunk abban, hogy ehhez azért fel tudnak zárkózni a belső kereslet oldaláról a beruházások.
Nyeste Orsolyát, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. November 25-én átalakult a Gránit Bank működési formája. A pénzintézet ZRT-ből nyilvánosan működő részvénytársasággá változott. Ezzel párhuzamosan ugyanezen a napon a Gránit Bank törzs részvényeit bevezették a budapesti értéktőzsdére. November 26-a és december 14-e között pedig a lakossági befektetők is jegyezhetnek részvényeket, akár a bank mobil alkalmazásában, akár a pénzintézet videóbanki csatornáján, de más úton is. Elsőként arról kérdeztem Hegedűs Évát, a Gránit Bank elnök vezérigazgatóját, hogy mit kell tennie annak, aki lakossági ügyfélként szeretne részvényt vásárolni.
A Gránit Bank mobil alkalmazásában a menüpontban a részvényvásárlás ikonra, ha kattint az ügyfél, akkor tud értékpapír számlát nyitni, el tudja végezni a MiFID tesztet, el tudja olvasni a jegyzési évre vonatkozó információkat, meg tudja nézni a kibocsátási tájékoztatót, és pár perc alatt a részvényjegyzés létrejön. Az fontos, hogy annyi összeg legyen az ügyfél számláján, amennyiből szeretne részvényt jegyezni. Szeretném fölhívni arra a figyelmet a hallgatóknak, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján az, amit most én mondok, az marketing kommunikációnak minősül, és nagyon fontos, hogy minden potenciális tulajdonostársam a tájékoztatót olvassa el, és a tájékoztatóban foglalt információk alapján hozza meg a döntését. Nem kell sehová se elmenni, tehát a legegyszerűbb Gránit ügyféllé válni, vagy ha már valaki Gránit ügyfél, akkor a mobil alkalmazásban ezt megteheti. Ugyanígy lehet részvényt vásárolni a Gránit videóbankba, és lehet részvényt vásárolni a Gránit Bank két fiókjába. Továbbá lehet vásárolni részvényt az MBH 40 kijelölt fiókjában, és az Equilornál is.
Tehát akkor nem feltétlenül szükséges az, hogy valaki a számláját a Gránit Banknál vezesse, ettől még vásárolhat Gránit Bank részvényt.
Természetesen ezeken az értékesítési pontokon tud vásárolni valaki Gránit Bank részvényt. Én vezérigazgatóként persze azt ajánlom, hogy Gránit számlát is nyisson, mert piaci összehasonlító oldalak adatai szerint a legkedvezőbbek ezek a számlák, és a szelfi számlanyításhoz meg sehova se kell menni, hanem valóban pár perc alatt megnyílik ezzel a technikával a számla.
Jelenleg mérleg főösszeg alapján a Gránit Bank a 8. legnagyobb magyar bank, mégis mi az, ami megkülönbözteti önöket a többi pénzintézettől, mi a Gránit Bank versenyelőnye?
Szeretnék hivatkozni a világ egyik legjobb befektetési gurujára, Warren Buffettra, akinek az a ajánlása a leendő részvénybefektetőknek, hogy olyan részvényekbe fektessenek, aminek a üzleti modelljében hisznek, és olyan részvényekbe fektessenek, amely részvény tartósan rendelkezik versenyelőnnyel a versenytársaihoz képest. Én azt tudom elmondani, hogy a Gránit Bank az elmúlt időszakban a piaci átlaghoz képest lényegesen gyorsabban tudott növekedni, lényegesen jobb profitabilitással működik. 2019-től a Gránit Bank tőkearányos profitja rendre meghaladja a bankszektor átlagát. Nagyon költséghatékony, költségérzékeny módon működünk. Ez a ügyfelek számára talán azzal lehet leegyszerűsíteni, hogy az úgynevezett nem fizető ügyfelek aránya marginális, 0,2% a bankszektorban, ez ennek a mértéke több mint 2%. Ez azt is jelenti, hogy a banknak a költségbevételeiből sokkal kevesebb pénzt kell allokálni értékvesztésre. És végül, de nem utolsó sorban két előnyt is, versenyelőnyt is szeretnék jelezni. Az egyik az a digitális innovációban mért versenyelőnye a Gránit Banknak a piaci szereplőkhöz képest. Ezt Azzal tudnám a legegyszerűbben bemutatni, hogy jelenleg is, ha visszatekintünk a közel 15 évre, akkor azt tapasztaljuk, hogy rengeteg olyan innovációt vezetett be a bank, ami a hazai piacon elsőséget jelentett, de nem csak Magyarországon, hanem európai viszonylatban legalább két olyan innovációnk volt az elmúlt közel 15 évben, ami Európában elsőséget biztosított számunkra. Az egyik a 2012-es videóbanki bevezetés, a másik a 2015-ös mobil telefonra épített digitális fizetés. Ami világ elsőséget jelentett számunkra, az az, hogy a mobil alkalmazásban egy olyan ökokalkulátort nyújtunk az ügyfelek számára, amely a kártyás költések alapján az adott ügyfél széndioxid kibocsátását méri az ügyfél számára, és az ügyfélnek azt a lehetőséget is fölkínáljuk, hogy ezt a környezetkárosítást egy faültetésével kompenzálhatja, amit nyilván mi az ő megbízásából valósítunk meg.
A hírekből az is kiderült, hogy legalább 7, maximum 30 milliárd forintnyi új tőkét szeretnének bevonni. Mire fogják felhasználni ezt az összeget, milyen terveik vannak, és esetlegesen vannak-e olyan tervek, hogy külföldi országokban terjeszkednek?
A kibocsátási tájékoztatóba is megjelöltük, hogy a tőkebevonásnak mik a céljai, de még mielőtt a célokat bemutatnám, szeretném azt és elmondani, hogy a tőzsdei bevezetéssel a Granite Banknak az volt a célja, hogy az a részvényesi értékteremtés, ami az elmúlt közel 15 évben megvalósult, és ami terveink szerint az elkövetkező időszakban és a piaci átlaghoz képest gyorsabban fog növekedni. Ebből a részvényesi értéknövekedésből az ügyfelek részesülni tudjanak, és nem csak az értéknövekedésből, hanem tudjuk, hogy a befektető körülnek annak, hogyha osztalékot is fizet egy tőzsdén lévő papír, és 2027-től a adózás utáni eredmény maximum 25%-ával kalkulálunk osztalék kifizetésként. És visszatérve a kérdésére, a tőzsdén keresztül bevont tőke 50%-át a hitelezési tevékenységünknek a növelésére szeretnénk fordítani, a külföldi, illetve a hazai akvizíciókra az így bevont tőke 35%-át, és a digitális innovációkra, illetve a generatív és agentic AI fejlesztésére pedig a bevont tőkének mintegy 15%-át szeretnénk felhasználni.
Hegedűs Évát, a Granite Bank elnök vezérigazgatóját hallották.